Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, az első rész 18. versétől a 32. versig terjedő igeszakaszból. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudni illik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcsnek valván balgatagokká lettek. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak képmásával. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, ki mindörökké áldott. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujasságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévejgésüknek méltó jutalmát elvévén önmagukban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal. Rakvák irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel. Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek. Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Akik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei édes atyánk, irgalmas Istenünk, köszönjük neked, hogy a te szent színed elé járulhatunk. Köszönjük, hogy te kihívtál bennünket a világ forgatagából, és elhívtál erre a helyre, hogy a szívünkre beszélj. Köszönjük neked, hogy még mindig jöhetünk hozzád. Köszönjük neked, hogy még mindig tart a kegyelmi idő. Köszönjük neked, hogy még mindig nyitva a mennyország kapuja. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztalhattuk a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük neked, hogy testünk táplálása, testi szükségleteink betöltése mellett te gondoskodsz a mi lelki szükségleteinkről is. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen szívvel, milyen gondolatokkal, kétségekkel, kérdésekkel, bűnökkel terhelve jöttünk most ide. Szeretnénk mindezeket letenni az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. Szeretnénk otthagyni, és a te szabadító szent lelked erejével, örömével visszatérni hajlékainkba és a hétköznapokba. Megvalljuk előtted bűnbánattal, mennyei atyánk, hogy olyan sokszor tartóztatjuk fel a te igazságodat a mi hamisságainkkal, a mi önigazolásunkkal. Olyan sokszor állunk ellent a te szent lelkednek, a saját életünkben, amikor megyünk a saját fejünk után, és hozzuk meg sorra azokat a döntéseket, amelyek nem szerinted valók. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor mások életében akadályozzuk a lélek munkáját, azzal, hogy botránkoztatunk, vagy megbántunk másokat. Bűnbánattal valljuk meg előtted, mennyei atyánk, hogy sokszor ránk is igaz az ige, hogy nem csak cselekesszük a bűnt, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értünk. Bocsáss meg, hogyha valami hamis türelem, tolerancia vagy álságos szeretet mondatja velünk azt, hogy el kell néznünk ezeket a bűnöket, amikor talán saját életünkben hasonló bűnöket akarunk ezzel elleplezni. Teted nyilvánvalóvá, te hozd felszínre és világosságra a mi bűneinket, add, hogy tudjuk azokat őszintén megbánni és elhagyni. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy most itt a középpontban, te légy az, akire egyedül figyelünk, és a te megelevenítő szent lelked szabadító erejével tisztíts meg bennünket bűneinktől. Szólj, Urunk, hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, mely alapján szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek Mózes második könyvének 20. fejezetéből. A 4., 5. és 6. verseket, a 2. parancsolatot olvasom. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt, a vízben vannak. Ne imádj és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Eddig Istennek írott igéje. Nem látja a fától az erdőt. Szoktuk mondani arra az emberre, aki egy kis dolog miatt nem látja át az egészet. Megragad egy lényegtelen apróságnál, és képtelen nagyobb összefüggéseket meglátni. Nem látni a fától az erdőt. Mennyire sokszor megtörténik ez velünk is. Csodáljuk a természetet. Csodáljuk a benne lévő növényeket, a növények szépségét, belőlük áradó békességet, és nem gondolunk arra, hogy mindezt valaki megalkotta. Csodáljuk az állatokat. Ámuldozunk képességeiken, erejükön, szépségükön. Gyermekkoromban a kedvenc állatom a gepárd volt, mert az a leggyorsabb. De nagyon gyakran nem tudjuk azt elmondani, amit William Blake még elmondott, amikor rácsodálkozott a tigrisre. Tigris, tigris, éjszakánk, erdejében sárgalánk, mely örök kéz szabta rád rettentő szimmetriád. Aztán a teremtett világban még sok más dolgot csodálunk. Csodáljuk az ételek, italok, ízeit, áradozunk az aromákról, de ott van-e a szívünkben a fohász, amely mindennek a teremtőjére gondol. Nézzük a szép természetfilmeket, a teremtett világ egy-egy csodálatos részéről szóló magazinokat, és nem látjuk a fától az erdőt. Azért szólok erről, testvérek, mert hajlamosak vagyunk a második parancsolatról azt gondolni, hogy az Isten szobor készítésének tilalma végképp egy idejét múlt parancsolat. Pedig az Isten szobor készítésére sarkalló első érzések, amelyek egykor az embereket arra vették rá, hogy ábrázolják így módon az Istent, bennünk is megvannak. Hiszen van a vallás történetnek egy olyan szakasza, amely a totemizmus nevet viseli, és az a lényege, hogy egy törzs kiválaszt magának egy állatot. Mert csodálja, mert érzi benne a teremtő nagyszerűségét, mert sugárzik belőle az, hogy köze van a magasztoshoz. Aztán ezt az állatot rárajzolja a barlang falára, rátettoválja a bőrére, sőt, szobrot készít róla. Teszi mindezt azért, mert azt akarja, hogy a totem állat által képviselt túlvilági erőket behívja a saját életébe, és e köré építse föl a kultuszt. Ezeket imádja, sőt, birtokolni szeretné ezáltal, az ábrázolás által a túlvilági erőket az ember. És szépen lassan azt mondja, hogy a totem állat az Isten. Ilyen totem állat lehetett a magyarok számára a kerecsen sólyom, azaz a turul, valamint a csodaszarvas is. De vajon miért tiltja azt az Isten, hogy ezekben az állatokban, és persze növényekben, ásványokban imádja őt az ember? Miért tiltja meg, hogy meglássuk és észrevegyük az ő magasztosságát a teremtett dolgokba, és ezekbe imádjuk, és ezekkel ábrázoljuk őt? Ha erősnek gondoljuk, akkor Áronhoz és a néphez hasonlóan készítsünk egy bikát, és azt mondjuk, hogy ez az Isten. Ha szépnek gondoljuk, akkor egy csinos fiatal nőt ábrázoljuk, és mondjuk azt, ez az Isten. Ha hatalmasnak érezzük, akkor egy elefántot készítsünk, és azt mondjuk, hogy ez az Isten. Vagy ha éppen a gyengét gondoskodást tapasztaljuk meg vele kapcsolatban, akkor egy anya szoborban imádjuk őt. Miért tiltja ezt az Isten? A válasz egyszerű. Azért, mert azt akarja, hogy lássuk a fától az erdőt. Hogy ne a teremtmény bűvkörébe kerüljünk, mert ha ez történik, akkor bármennyire is az Isten alkotása, a sok-sok teremtett dolog, bármennyire is átsugárzik a teremtett dolgokon az Isten nagyszerűsége, rosszul élünk vele. Nem megfelelőképpen. Hogyha ezt végig gondoljuk és ezt felismerjük, egyre aktuálisabbá, időszerűbbé válik ez a parancsolat. Mert az elvilágiasodott ember pont ezt teszi. A teremtmény bűvkörében él. És ezzel ledegradálja, lefokozza önmagát, emberi méltóságát feladja, hiszen maga ez a szó, elvilágiasodás, erről beszél. Aki elvilágiasodik, annak a világa fontos, és a világ dolgai, amelyekről azért tudjuk, hogy mind változékonyak és mulandóak. Ma is, mint akkor, tehát nagyon időszerű ez a parancsolat. A parancsolatot úgy is értelmezhetjük, hogy ne imádd a világ dolgait. Ugyanis a héber világkép jelenik meg e parancsolatban. A zsidók az ókorban voltak éppen nagyon arhaikusan úgy gondolták, hogy három részből áll ez az egész teremtett világ, felső, középső és alsó világ, ők így nevezték ezt, felső vizek, föld és alsó vizek. Így válik tehát érthetővé az, amit a parancsolat mond, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Azt kell értenünk itt tehát, hogy amik a világban vannak, az egész teremtett világban. Ne imádjuk Istenként a világ dolgairól készült szobrokat. Voltak éppen ne imádjuk a világ dolgait, a tárgyakat, a növényeket, az élőlényeket. Ne imádjuk, legyen az teremtmény, azaz az Isten alkotása, vagy legyen csinálmány, azaz az emberi kéz alkotása. Mert igen, képes az ember arra, hogy magának Isten pótlékot alkosson. Különösen a technikai civilizáció szól erről. Magunk által kreált világokban élünk. Abban élünk meg mindent, mindent már virtuálisan és nem valóságosan. Az ember maga alkotja meg a saját Isten pótlékait. Ne imádjuk ezeket. Ne imádjuk ezeket a saját kezünk csinálmányait, amelyek, ha szomorú vagyok, megvigasztalnak. Ha erőtlen vagyok, erőt adnak. Ha beteg vagyok, meggyógyítanak, sőt a 20. század óta, ha egyedül vagyok, akkor társamul szegődnek. Igen, Isten helyében lép sok ember életében a szer, legyen az dopping, vagy nyugtató, vagy éppen a távkapcsoló. Lássuk meg ezektől a fáktól is az erdőt. Lássunk, mert ő azt akarja, hogy lássunk, hogy őt lássuk. A látás nagyon sok nyelvben jelenti a megértést, tudást is. Tehát például, amikor azt mondom, hogy már látom a lényeget, akkor ezzel kifejezzük, hogy már értem már tudomásom van a lényeg felől. Ezt a megértést és látást a világ dolgaiba vetett bizalom soha nem adja meg. Mert olyanok a teremtett dolgok, hogy az embernek hozzátapad a tekintete, a bűvkörébe vonja, és már nem tudja levenni róla. Ilyenek a bálványok. Nem látjuk meg éppen ezért az erdőt, mert nem tudjuk felemelni a tekintetünket. Olyan parancsolat ez a második, amely az elsőtől eltérően nem csak egyszerűen utasítást ad, megtilt valamit, hanem azt is elmondja, hogy ha nem tartjuk be, akkor annak következményei lesznek. Egy szóval büntetése lesz. És még mielőtt erről szólnék, gondolkozzunk el azon, hogy manapság a közbeszédben, liberális demokráciánkban mennyire nem szalonképes ez a kifejezés, büntetés. Korszerűtlen az, például, ha valaki a pedagógiában beszél büntetésről, vagy ha valaki a közéleti bűnök büntetéséről szól. Miért van ez így? Miért van ez így, hogy nehezen és kényszeredetten ejtjük ki ezt a szót, büntetés? Azért talán, mert büntetés a tekintély része, az atyai tekintély része, és ebből nem kér a mai ember. Mert óhajtjuk a szabadságot, de ami a szabadsággal jár, a felelősség, attól már elmenekül az ember. Pedig azt akarja megláttatni velünk ez a parancsolat, hogy szembesülnünk kell bűneinkkel. És ebből nem kér a mai ember. Nehogy szembesüljek tetteim, bűneim következményeivel. Pedig azt mondja el az ige, hogy igenis van következménye a bűnöknek. Van következménye tetteimnek. Nem csak úgy élem bele az életemet a világban, és annak a velejét kiszívom, és élvezem, és milyen jó nekem, és a boldogságot hajszolom, és keresem, és űzöm a fényt, fényűző életet szeretnék élni, és nem akarok tudomást venni arról, hogy következménye van mindannak, amit teszek. Itt történetesen a bálványimádásnak súlyos, generációkon átívelő büntetése van. Tegnapi napon hallottam egy kiváló igemagyarázatot, amelyben az egyik gondolat az volt, hogy meg kell tanítanunk gyermekeinket, hogyan kell Isten hangját meghallani, hogyan kell kapcsolatra lépni vele, hogyan kell kapcsolatban maradni vele. Azonban aki a bálványt imádja, az Isten pótlékot használja, az a gyermekének is ezt mutatja fel mintaként. És ezáltal átöröklődik mindez. Rossz dolog a büntetés, de gondoljunk arra, hogy csak az kap büntetést, akinek van atya. Apa nélkül felnőtt emberek mondják, hogy de jó lett volna, hogy legalább egyszer jól megver az apám. De nem volt apja. Parancsolat elég radikális. Azt mondja, hogy a bűnt az Isten gyűlöletének kell neveznünk. De mi az Isten gyűlöletének a büntetése? Mi az, ami harmad és negyed ízig átöröklődik? Konkrétabban. A válasz nagyon egyszerű. Az istentelen, szétcsúszott élet. Amikor más lelki hatalmasságok férköznek az ember életébe, és ezeknek a hatalmasságoknak már nem az a célja, ami az Isten célja volt, nevezetesen a szeretet és az élet, hanem a merő pusztítás. Mit jelent ez? A gyermek, az unoka nem tud már imádkozni, mert a szülei bálványimádók voltak. Nem tud imádkozni, nem tudja azt, hogy van teremtője, sőt, már azt lehet tapasztalni, hogy egyáltalán az a fogalom, hogy Isten érthetetlen számára, nem tud elvonatkoztatni. Láttam egyszer egy tragikomikus jelenetet, amelyben egy bajba jutott ember, a halál szélén álló ember végső kétségbeesésében imádkozni próbált. Látszott, hogy halvány emlékei vannak arról, hogy van ilyen imádság, hogy mi atyánk. És ezt el szokták mondani nagy bajokba. Az első 2-3 szót tudta, de utána belesült. Nem tudta tovább mondani. Hebegett, habogott, bármennyire akart. Mert vagy nála, vagy a megelőző generációkban a bálványok voltak az urak, és nem az élő Isten. És nem tudta megtanulni, nem tanította meg senki, hogy hogyan kell Istent megszólítani, az ő hangját meghallani. Ez a tény a legnagyobb büntetés. A büntetés természetéről részletesen ír Pál apostol a lekcióként felolvasott ígében is, a római levél első fejezetében. Azt mondja, gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Tehát azoknak a vágyaknak és szenvedélyeknek, amelyek mind-mind a teremtményre irányulnak. Ezeknek lett, és ezeknek szolgáltatik ki minden ember, aki felcseréli az Isten imádatát. Önmagunk szenvedélyeinek rabjává válunk. Aztán folytatja az apostol, el is veszik tévedgésük méltó jutalmát önmagukban. Önmagukban szenvednek leginkább. Saját elrontott életük miatt. Saját istentelen élet miatt. És aztán részletezi, hogy valóban mik ezek a konkrét büntetések, amelyeket lehet, hogy nem büntetésként él meg az illető, de voltak éppen az egész életét romba dönti. Egy hosszú-hosszú bűnkatalógus, így ír az apostol. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgősek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ez szóval szinte minden bűnt felsorol itt az apostol. És különösen fontos azt látnunk, hogy a második parancsolat betartása vagy be nem tartása mennyire meghatározza az ember életét. A bálvány imádás, amit esetleg nem is értenek sokan, hogy mit jelent, mégis annyira meghatározza az életet, hogy teljesen szétcsúszhat az ember, hogyha a bálványokat imád. Ezért van az, hogy másodikként szerepel az első kőtáblán, és ezért van az, hogy az apostol szinte minden bűnt felsorol. Az ember döbbenjen rá, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy az életünk irányultsága rendben legyen, hogy a mi életünknek a szellemi alapjai az Úron, az Úr Jézus Krisztuson, a szabadító Istenünkön nyugodjanak. Azonban a büntetés mellett nagyon csodálatos módon hatalmasodik az irgalom. Így szól. Irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ez az Isten igazi arca. Ezerszerese az ő irgalma, az ő büntetésének. Olyan atya ő, akinek, ebből úgy érthetjük, jobban fáj a büntetés, mint annak, akire azt a büntetés kimérte. Ő sokkal inkább szeretni akar bennünket. Sokkal inkább meg akar bocsátani. Sokkal inkább haza akar bennünket hívni, és haza vár bennünket. Ezt mutatja legékesebben, hogy a Golgotai kereszten magára vállalt minden olyan büntetést, amelyet ő mért volna ránk. Hihetetlen és megmagyarázhatatlan, az emberi logikával érthetetlen szeretet ez. Isten tehát megszabadít, megszabadította a zsidókat a törvényadás előtt, és a törvényadás után is a Golgotai kereszten. Megszabadít a bálványimádás előtt és után is, szinte kérlel, csak adjuk már át neki a mi életünket. Lássuk meg a fától az erdőt. Lássuk meg kicsinyes, állatias vágyainktól, a világ dolgaitól őt. Őt, aki mindent alkotott. Aki megszabadított és megszabadít. Lássuk meg őt, aki azért féltőn szerető, mert nagyon szeret bennünket. És mint mennyei atyánk félt az eleséstől. Ezért kéri tőlünk a második parancsolatban, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádj és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk azért, hogy megszabadítod gyermekeidnek, megmutatod az utat. és legelőször elmondod nekünk, hogy csak téged imádjunk, és ne ennek a világnak a dolgait. Istenünk, ránk világított életünk sötét zugaiba világított a te ígéd. Te látod, hogy mennyire jellemzőek ránk a bárványimádó gondolatok, érzések. Mennyire szeretünk inkább látható dolgokban, kézzelfogható, egyszerű és konkrét dolgokban keresni téged. Add, hogy mindent tudjunk úgy elfogadni, mint teremtmény, és téged dicsőítsünk akkor, amikor a világ csodáira csodálkozunk, amikor szépséget, jóságot és szeretetet tapasztalunk a teremtményekből. Add Istenünk, hogy téged lássunk meg, és téged hívjunk be a mi életünkbe, mert te vagy az, aki teljesen megszabadítasz bennünket az Úr Jézus által. Kérünk, légy a mi családi életünk középpontjába, áld meg családjainkat, add, hogy a szeretet legyen a középpontba általad. Áld meg gyülekezetünket, add, hogy itt is te legyél az, aki a középpontban van. És könyörgünk a népért, amelyben élünk, amelynek a kultúráját, nyelvét beszéljük, műveljük. Add, hogy találhassuk meg népként is, nemzetként is a te utadat. Hatalmas nagynak tűnik ez a kérdés, és talán irreális, megvalósíthatatlannak, de mégis azért kérjük, mert bízunk benned, mennyei atyánk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az áldást. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.